Üdvözöllek titeket az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkara média műhelyében készült podcast sorozat adásában, melynek címe A határ, ami nem választ el. Támogatja az Interreg Magyarország-Szerbia azonosítószám HU-23R22018.
A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar határon átnyúló IPA programjának keretein belül indult podcastünk témája ezúttal egy különleges, a vajdasági magyar szórványban fennmaradt népszokás, a csumázás. Erről az egyedi, talán kicsit titokzatos hagyományról beszélgetünk Fehér Viktor tanárúrral és Koponovics Dóra hallgatónkkal. Én Halász Zoltán vagyok, másodéves kommunikátor, és őszintén szólva eddig még soha nem hallottam a csumázásról. Próbáltam a neten egy kicsit utána járni, de a klasszikus értelemben vett csumázáson kívül sok cikket nem találtam erről az érdekes néphagyományról. Úgyhogy Dóra, hozzád szól az első kérdésem. Hogyan találtál rá a csumázás témájára? Mi fogott meg benne először? A furcsasága, a hangulata, vagy inkább az, hogy ennyire kevesen ismerik?
Nos, hát igen, a csumázás mindenkinek először is a kukoricafosztás jut eszébe, viszont ugye itt egyáltalán nem erről van szó. Ez egy református karácsonyi szokás Hertelendi falván. Hát, hogy hogyan is ismerkedtem meg? Nos, hát az első terepmunkám alkalmával volt lehetőségem megismerni egy helyi fiatal legénnyel, egy mesemondó legénnyel, aki hát többek között erről is mesélt. Aztán az este végére már képeket és különböző videófelvételeket mutatott ugye az előző évi csumázásról, és hát igazából itt kezdett el érdekelni ez a dolog. Akkor határoztuk el azt, hogy hogyha lesz rá lehetőségünk, az időnk megengedi, akkor mindenképpen ellátogatunk majd 24-én, és járjuk velük az utcákat, és megyünk velük csumázni. Hát igen, talán az fogott meg ebben ennyire, hogy nagyon kevesen ismerik.
És hogyan foglalnád össze a csumázást valaki számára, aki mondjuk még sosem hallott erről? Mi az eredete, a célja, és akár miért pont december 24-én zajlik az esemény?
Hát igazából ez egy ugyanolyan karácsonyi szokás náluk, mint mondjuk itt nálunk a Betlehem. Tehát ugye 25-én náluk van egy ilyen megéneklés, ott is van 2 vagy 3 csuma, és házról házra járnak, tehát ez egy ugyanolyan szokás ott nálunk Hertelendi falván, mint nálunk az, hogy szenteste összeülünk a családdal vacsorázni, vagy megajándékozzuk egymást, tehát ez náluk ott teljesen természetes. Hogy mi az eredete, sajnos arra még én sem kaptam választ, úgyhogy ezt.
És mi az előkészülete ennek a csumázásnak? Tehát a fiúk ugye ilyen ruhákba öltöznek fel, ez ilyen hagyományszerű szokás, hogy apáról fiúra öröklődnek ezek a készletek, vagy mi ennek a története? Hogyan készülődnek a fiúk?
Igen, hát ott a 60-as, 70-es években legalábbis az adatközlőim, akik ugye nyilván azelőtt születtek és a 70-es években jártak csumázni, ők azt mesélték el, hogy ők akár hónapokkal előbb elkezdtek erre készülni, szárították a libatollakat és a bundákat, vartak ugye kézzel, ezt mind ugye ők csinálták saját kezüleg. Hát igazából ezek azok az előkészületek, amikor összegyűjtik a kolompokat, megvarják a maszkokat maguknak, kitalálják ugye, hogy hogyan is fogják elváltoztatni a járásukat, a hangjukat, stb., hogy miként fognak ők csumázni abban az évben.
Szuper, és akkor utána nagy éjszakán jön a futóverseny, vagyis hogy az utcákban a szaladgálás. Viktor, ha jól tudom, te is beálltál a csumázó fiúk közé egy kört futni az utcában. Neked mik a tapasztalataid? Milyen a hangulat ilyenkor a srácok között, illetve te hogyan élted meg ezeket a pillanatokat?
Köszönöm a kérdést, eleve kihívás volt szenteste terepmunkát folytatni, de örülök annak, hogy ez összejött, és a személyes benyomásom az, hogy ez egyfajta szabadidő eltöltés az ő számukra, és ebbe tudtunk mi is becsatlakozni. Izgalmas volt, szórakoztató, azt hiszem, hogy ez az elsődleges funkciója ennek napjainkban. Az látszott, hogy 13 éves kortól 30-40 éves korig ott vannak a fiúk a csumák között, a leányok ugyanebben a korcsoportban, és még idősebbek és fiatalabbak is azok, akik várják a csumákat. Tehát ezeket a maszkos alakoskodókat, akiken óriási kolompok vannak, olyanok, amelyek az állattartásból maradtak ott a családokban, ezek itt vannak végig a derekukon, láncok vannak rajtuk, és kifordított bundák, illetve olyan maszkok, jelmezek, amiket vagy maguk készítettek tollakból, egyebekből, de látszik a globalizáció és a változások hatása, ugyanis a kínai boltokban és az itt-ott vásárolt különféle jelmezek is ugyanúgy ott vannak köreikben. És különböző csoportok, akikkel izgalmas volt találkozni is az utcákon, voltak ilyen 150 cm magasságot elérő 5-6 fős csoportok, ők voltak a kis csumák, akkor a mi társaságunk, a Dóra által említett Kovács Tibor, aki 20 év körüli, és az ő generációjából még 3-4-en, ez volt az a csuma csoport, akiket mi kísértünk, és hát voltak még idősebbek ott a faluban, akik különböző utcákon, ugye a hangról, a kolompolásról hallottuk őket messzebbről. Izgalmas volt, és egyben kihívás is, mert kutatóként ugye mire törekszik az ember a terepmunkán, hogy hangfelvételeket készítsen, fotókat, és esetleg videófelvételeket készítsen. No most, Szenteste, sötétben, 11 órakor szinte mindegyik fölvételünk fölöslegessé és használhatatlanná vált. Egyedül a terepnaplók, a jegyzetek azok, amikből tudtunk dolgozni, vagy tudunk, illetve azokból a beszélgetésekből, amiket Dóra előtte és meg utána is folytat a helyi lakosokkal, és így vissza tud tekinteni a múltba, meg az adott évi események földolgozására is így kerül sor.
Viktor, említetted, hogy ma már sok esetben bolti maszkokat használnak. Szerintetek ez nevezhető-e kulturális leépülésnek?
Egyáltalán nem. Nem. Ez egyfajta változás, ami folyamatosan éri ugyanúgy a városban, mint a faluban élőt is. És az a fontos szerintem, hogy úgy gondolkozzunk ezekről a folyamatokról, hogy nem statikusak, nem állandóak, hanem folyamatosan hatással vannak a külső környezetre, és oda-vissza hatás zajlik. Tehát nem kevesebb azért a kultúra, mert változik. Én így gondolkodom erről.
Bizonyára tehát akkor ez elsőre csupa szórakozásnak és bulinak hangzik, viszont mivel egy néphagyomány, így biztosan megvan a maga mélyebb jelentése is, ennek a múltban természetesen nagyobb szerepe lehetett. Ti miket tapasztaltatok, hogy ennek közösség összetartó ereje van, esetleg régen valamilyen más célja volt ennek? Dóra?
Persze, természetesen. A régebben, tehát az idősebb adatközlőim, egy páran elmondták, hogy ez annó talán ilyen párválasztásra szolgált ez a szokás. Nyilván a fiatal legények jártak a fiatal lányokhoz, alkudoztak, puszikat kértek, tehát hogy ez abszolút egy ilyen ismerkedési lehetőség volt számukra. Hát ma már talán nem. Tehát én úgy látom, hogy nagyon kevesen vannak sajnos fiatalok a faluban, nagyon kevesen igyekeznek ezt a hagyományt fönntartani. Ami viszont nagyon pozitív az, hogy külföldről a fiatalok hazajönnek csak a csumázás miatt, és ilyenkor tudnak úgymond egy kicsit így kecsapolni egymással, hogy kivel mi történt az elmúlt év során is.
Csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon jó ez a ketchup, mert én is azt gondolom, hogy a kapcsolattartó funkciója most ennek az elsődleges funkció. Azt láttuk már ott hajnal 2-3 óra felé, amikor az 5. vagy 4. háznál voltunk, hogy gyakorlatilag miután lement a hagyományos rész, tehát bejönnek a csumák, körbe ugrálják az ott lévő családokat, lányokat, próbálnak puszit kéregetni, kunyerálni, utána, amikor kiderül, hogy ki kicsoda, mert hogy ugye ez a lényeg, hogy lebuknak-e, hogy rájönnek-e az otthon lévők, az őket várók, hogy melyik maszk alatt kirejtőzik. Ha erre sor kerül, akkor nem jár érte pusz, és akkor aztán mindenki leveszi a maszkját, na és akkor történik a kapcsolattartás, a ketchup, amikor leülnek és megisznak valamit, és elbeszélgetnek, hogy mi volt az elmúlt évben, vagy hogy ki hogyan éli az életét, mivel foglalkozik. Az látszott, hogy ott például a 4. háznál, hogy ők korábban nem is találkoztak, lehet, hogy hónapok óta.
Igen.
És szerintetek van-e bármilyen párhuzam más európai lakoskodó szokások között és a csumázás között, mondjuk rá busójárás, vagy ehhez hasonlók?
Nagyon izgalmas kérdés, mert hogy a maszkos lakoskodás az szinte mindegyik etnikai csoportnál megjelenik, a népi kultúra része. Lehetne párhuzamokat keresni, azt viszont fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mi elsősorban a funkciójára helyezzük a hangsúlyt. Ugye vannak olyan, például itt most ebben az esetben egy néprajzi, kultúra és antropológiai, egy ilyen társadalomtudományi irányú terepmunkáról van szó. Ennek a korábbi változataiban fókuszáltak a kutatók az eredetre, fókuszáltak az összehasonlításra, a komparatisztikára. Ami most trendi a mai társadalomkutatásban, az a funkció, és igazából a Dóra is erre helyezi a hangsúlyt. Tehát kevésbé próbálunk egy múltbeli szerepet és értelmet keresni az adott hagyománynak, tehát nem bújjuk ezért az irodalmat olyan mértékben, ahogyan azt korábban mondjuk 100 éve Kálmán Lajos tette, hanem inkább az a hangsúlyos számunkra, hogy az adott csoport mit lát ebben, miért fontos ez számára generációról generációra.
És ezt a csomózást először itt Hertelendi falván fedeztétek fel, esetleg más erdélyi vonatkozású vagy bukovinai járásban megtalálható településen tapasztaltatok-e hasonló szokásokat, esetleg pont ugyanezt?
Ugyanilyen néven eddig nem találkoztunk vele, maszkos alakoskodás viszont van azoknál a bukovinai székelyeknél is, akik itt éltek Vajdaság területén a II. Világháború idején, 41 és 44 között, pont Zoli a te vidékeden, Kishegyes környékén, a szomszédos településeken, ugye Lovtyanácon például. Ők azok, akik aztán Bonyhádra kerültek, Kakasdra és más Baranya megyei településekre például, náluk is van egyfajta maszkos alakoskodás.
Szerintetek a TikTok vagy Instagram világban egy ilyen régi hagyomány új életre kelhet, vagy pont elveszíteni a varázsát, ha kikerülne online?
Abszolút elveszíteni a varázsát. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, amit be kéne így robbantani, és trendet kéne belőle csinálni. Attól függetlenül, hogy a socialnek ez így nagyon megy. Tehát, hogy a 90-es, 2000-es, 2010-es, sajnos most már a 2016-os is érák is ugye újra divatba jöttek. Viszont én úgy gondolom, hogy ez kevés olyan dolog közé tartozik, ez a csumázás, amit nem lehetne ezzel divatba hozni, vagy nem is tudom, sőt, szerintem nem is kell. Én úgy gondolom, hogy ezt úgy lehet igazán szívvel, lélekkel csinálni, hogyha valaki beleszületik ebbe, és belenevelődik ez a dolog.
Ez azért is izgalmas kérdés, Zoli, mert látjuk például az általad említett busójárást, hogy az évek alatt mennyit változott, egyfajta turisztikai látványosság lett, a kulturális örökség része Magyarországon, de ilyenkor fontos megkérdezni a helyieket, hogy vajon ők hogyan érzékelik ezt a változást, hiszen most már nem csak a helyiek öltöznek be, hanem bárki bárhonnan jön, beöltözve jöhet, elmegy Erdélybe a Fekete-tói, Körös-Fekete-tói vásárba, megveszi az öltözetét hozzá, a maszkokat megvásárolja helyben. Most már, ami izgalmas, hogy lehet busós kettlebell golyókat, labdákat venni, és minden egyebet ott Mohácson, amit megpróbálnak piacosítani. Tehát lehetne egy ilyen funkciója a Hertelendi falvinak, de azt gondolom, hogy azt a jellegét, ami most az övé, az biztos, hogy elveszítené. És fölmerült már bennem, hogy a kutatók éjszakájára izgalmas volna elhozni őket Szabadkára, hogy szeptember 29-én fussák körül az épületet. Jó kérdés, hogy ez milyen hatással lesz az adott népszokásra. Megváltoztatja, el akarunk-e majd mindannyian menni beöltözve és végigfutni a falun, és azért érzékeltük azt, hogy ott az ötödik családnál nem annyira örültek, hogy ott vannak a csumák, és mi meg hárman, négyen kutatóként ugyanúgy be akarunk jönni, mégiscsak egy privát szférába, az ember otthonában, mert hogy nem a folyosón, vagy nem az előtérben, hanem a legbelsőbb szobában fogadják őket. Tehát ez mégiscsak egy, ahogy Dóra is mondta, ez egy intim tér, amiben a helyiek férnek be, és azok, akik őket fogadják. Kíváncsian várom a változását ennek a népszokásnak, hogy milyen irányba megy.
Tehát akkor a közösségi összetartozás az mégiscsak egy óriási szimbolikája ennek az eseménynek. Titeket hogy fogadtak a csumázók? Volt valaki, aki kicsit konzervatívabban állt hozzátok, vagy azonnal nyitottan meséltek nektek a történeteikről?
Abszolút nyíltan meséltek mindenről igazából, amire rákérdeztünk. Szerintem mindenre kaptunk egy nagyon jó választ. Igazából olyan érzés volt, mintha hogy hazatértünk volna. Igazából attól függetlenül, hogy nem találkoztunk még ezekkel az emberekkel azelőtt, akikkel ugye végigjártuk a falut, viszont gond nélkül beengedtek bennünket a házukba, igen, ebbe az intim környezetbe. Sőt, azt hiszem, hogy az első, második háznál, nem tudom, hol lehettünk, ott előkeresték a régi maszkjaikat, a régi öltözetet, azokat is megmutatták nekünk. Mindenhol megvendégeltek bennünket is, ugyanúgy, ahogy a csumákat is. Szóval ez egy abszolút pozitív élmény volt számunkra.
Sokat számított az is, hogy ekkor már másodszor jártunk Hertelendi falván, illetve hogy volt egy úgynevezett kulcsadat közlünk, a Kovács Tibor, akinek sokat köszönhetünk, ő az a fiatal srác, akiről Dóra mesélt. Igazából a néprajzi terepmunkának az egyik jellegzetes vonása, hogy visszatérünk a terepre, meg hosszabb időt töltünk ott. Ezt igyekszünk mi így összerakni az elmúlt évek terepmunkái alatt. és ennek az a vonása, hogy azt gondolom, hogy hogyha csak úgy újságíróként elmegy az ember első alkalommal, nem biztos, hogy ugyanígy beengednének minket. Én láttam azokat a hátul, mert hogy odaértünk délután, és este 8-kor pedig az első családhoz, ahol beöltöztek a csumák, Tibor és a társai. És láttam, ahogy az anya, az egyik fiú anyukája hívja a következő házban lévő anyukát, hogy majd jönnek a csumák, de jönnek velük mások is. Azt mondták, hogy a szabadkai kutatók. És azt gondolom, hogy ez volt a mi belépünk a következő házhoz. És aztán ez egy hólabdaszerűen ment tovább és tovább. Enélkül már nem biztos, hogy működött volna, hogy nincs egy ilyen kapcsolat. Mert hogy ez is mindig izgalmas, és ez az önreflexió, hogy hogyan néznek mi ránk, kik vagyunk mi az ő szemükbe. És amúgy nagyon sokszor ott Délbánátban mi vagyunk a magyarok, a szabadkaiak, vagy esetleg a politikusok sok narratívában, konstrukcióban, pont amiatt, ha mi jövünk északról, általában aki északról oda délre megy, az vagy turista, vagy politikus. És akkor mi meg egy harmadik kategória vagyunk, amit így elég jól ki tudtunk azzal alakítani, hogy a Dórai generációjából többen is ott voltak már első terepmunkánkon. A Tibor, amúgy a testvére, aki már itt hallgató, a Kovács Tímea, ő is aztán csatlakozott, és lett egy olyan belső bizalmi kör, akik segítettek abban, hogy másokhoz is eljussunk, és szerintem ez fontos úgy kutatóként, mint amúgy újságíróként is, hogy legyen egy olyan kapocs a kérdező és a válaszoló között, aki megteremti ezt a bizalmi légkört. Úgyhogy erre szerintem fontos törekedni.
Nagyszerű, és nagyon jó, hogy sikerült ilyen mélyebb betekintést nyertek ebbe a néphagyományba. Ha már itt tartunk, melyik volt az a pillanat a terepmunkátok során, amikor úgy éreztétek, hogy ez nem csak egy egyszerű néphagyomány, hanem sokkal mélyebbről szól, például az otthonról, vagy az összetartozásról? Melyik volt az a pillanat?
Hát az első terepmunkánk alkalmával abban a művelődési házban, vagy hát azon a helyen, ahol el voltunk szállásolva, ott az egyik mellettünk levő kis terembe keresztelőt tartottak, és ott volt lehetőségünk több helyivel is beszélgetni. És amikor a csumázás került témába, akkor ők elmondták különben, hogy ők attól független, hogy ebből már ugye kiöregedtek, tehát ugye családot alapítottak és hasonló, ők fölöltöznek és futnak egy kört a faluba, hogy ugye megnyugodjon a lelkük, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyedi. Tehát, hogy tényleg ilyen szokás sehol máshol nincsen a környéken.
És ebből látszik az, hogy számukra ez fontos, olyasmi, amit nem azért csinálnak. Ugye itt már a folklorizmus, meg a folklorizáció dilemma. Ugye a folklorizmus, hogyha ott van egy művelődési egyesület, aki ezt serkenti, hogy azt összehívja a helyieket, és azt mondja betlemezésnél, hogy öltözzünk be, én tanítóként betanítom őket, és ők pedig ezekhez a házakhoz menjenek el. Nekem azért volt ez meglepő, mert ez itt nincs, ők maguktól csinálják. Igen. Ez, akit a Dóra említett, ő is pont egy 40 körüli férfi. Igen. Nem mondta neki senki, látta másoktól, és ő is része akar lenni helyiként. Tehát ez olyan, mintha bármilyen társadalmi, politikai változás, attitói rendszer, a rendszerváltás sok 90 után egyik se hatott rá, hanem ott van egyfajta szerves részeként a helyi társadalomnak. Ez volt szerintem, ami megfogott minket így úgy van. Igazán.
Igen.
Én Halász Zoltán voltam, másodéves kommunikátor. Dóra, Viktor, nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Az egyik az, hogy meddig ment el ez az alakoskodás részedről, Viktor, hogy sikerült puszit is kapni. A Dórától meg azt kérdezném, hogy megkörnyékezte egy csumázó fiatal.
Meg, igen.
Szóval akkor teljesen elvegyültetek.
Így van. A második helyen voltunk, amikor így bátorságot gyűjtött az egyik csuma, és akkor hozzám is odajött és bepróbálkozott. Igen.
Fontos hangsúlyozom, én nem öltöztem be, az már túl lett volna a kutatói szerepemen, úgyhogy én csak futottam velük nagy szakállal még akkoriban, és kb. 50 évesnek tűnve a jó napot tanárúrral, meg jó estét, csókolom, meg hasonlókkal. Úgyhogy nem kértem puszit, és maradtam a háttérben.
De akkor ez számomra nem volt egyértelmű, hogy ez csak a fiatal férfiak mennek?
Igen.
Aki még nem nős?
A mi csoportunkban igen, 20 évesek voltak, aha. De volt egy másik csapat, azt hiszem a Tiboréké, a másik Tiboréké, akik meg vagy nősek, vagy elváltak, tehát olyan 40 körül. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen generációs csoport. A körülbelül egy korosztály együtt megy, a másik korosztály szintén együtt, mert összefutottunk egy másik csumás csapattal, és akkor a mieink, ugye lendületben voltak 20 évesek, azok meg a 150 centi alattiak, És így elkezdték körülfogni őket, ijeszgetni, és az egyik srác, én úgy érezem, a kicsi, az egyik kicsi gyerek, úgy érezem, hogy megijedt. Mert nem tudta, hogy kik ezek. Mi is idegenek voltunk, akiknek az arcát látta, és őket meg nem ismerte föl, és úgy ijesztgették egymást. Tehát volt egyfajta legénykedés, kószámstászám mondjuk így. És annyira megijedt az egyikük, hogy a mi kulcsodat közlünk, a Tibor, levette a maszkját mondani, hogy én vagyok az, és akkor rájöttek, hogy ismerik őket. Mert hogy olyan ijesztő, sötét éjszaka van, amúgy a hó esett több, mint bokáig ért. Nagyon jó érzés volt, hogy ez tavaly karácsonykor, amikor itt már nincs hó évek óta ott volt, és egy ilyen felszabadító, készítettünk is sok fotót erről, hogy ott hó van, meg tél, és a hóban megyünk, mert nincs hódúrás, és akkor megyünk a legutolsó utcán is végig. Úgyhogy több, és több korosztály, tehát legalább három korosztály.
Igen, viszont csak ezeknél a fiatal fiúknál van ez, hogy ez a standard alakoskodás, puszi, alkudozás, stb. Az idősebb generációknál, akik már mondjuk nősek, családjuk van, ők csak felöltöznek és elmennek egy jó baráthoz megviccelni a másikat.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! A podcast támogatója az Interreg Magyarország-Szerbia projekt. A határ, ami nem választ el.